Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában az Európai Unióról, pontosabban az Európai Bizottság Európai Unióról szóló beszédéről, évértékelőjéről beszélgetünk, de mielőtt a részletekbe belemennénk, miért így szeptemberben van az évértékelő beszéd, miért nem az év elején vagy végén, ráadásul ez a mostani bizottság még ki sem töltötte az első 12 hónapját?
Nagyon jó a kérdés, és azt hiszem, hogy itt elsősorban ennek a beszéd műfajának a kitalálásakor a fő szempont az az volt, hogy média nyilvánosságot tudjon kapni. De ezért is kapta az amerikai elnökre hajazó elemző beszéd címet, tehát ez a unió helyzete, ez ugye Amerikában az elnököknek régi hagyománya. És a szeptember volt az a hónap, amikor még sem évvégi, sem évelei fogadások és más nagy zárások, nyitások nem befolyásolják, és mégis az akadémiai év kezdeteként. Ugye itt is kvázi azért törvényhozási szünet van a parlamentben nyáron, tehát ez egy ilyen törvényalkotási kezdeti időszakhoz kötődő szeptemberi dátum, hát valahogy így ide került.
Mennyire tekinthető ez a mostani hagyományos évértékelőnek, immár a tizediknek, vagy ez egyfajta kampánybeszéd is volt? Hiszen a 750 milliárdos alapról kell dönteni, illetve kellett dönteni. A parlament már meg is szavazta a beszéd utáni délután az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló dokumentumát. Kicsit bonyolult az elnevezése, de a lényeg az, hogy ez is hozzásegít a 750 milliárdos alap létrehozásához. Szóval kampánybeszéd vagy hagyományos évértékelő?
Is. Tehát az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, ahogy elődjét minket sem, nem közvetlenül választották. Tehát ilyen szempontból nekik nincs olyan kampánybeszédre szüksége, mint mondjuk a közvetlenül választott elnöknek vagy a miniszterelnököknek. Tehát egy más típusú, a tagállamok felé kampányoló bizottsági elnöki beszédet hallottunk. A legtöbb pont az igazából pontosan a tagállami kormányoknak, a tanácsnak, az állam és kormányfők gyűlésének szólt, hogy mi az, amit még a bizottság szívesen megcsinálna, de ezek mind olyan pontok voltak, hogy nem kevés közülük olyan volt, amely igazából a tanácson fog múlni. Tehát itt ezt az intézmény közi térben lehet értelmezni, hogy mi az, amiben a parlament felé kampányolt a bizottság, és mi az, amiben a tanács felé kampányolt, tehát ha így veszük, akkor igen, kampánybeszéd. Annyiban viszont az első év értékelése volt talán a legkevésbé jelent, hiszen tényleg ez rövidebb időszak is volt, bár ez ugye nem von der Leyen múlt, hanem a parlamenten, hogy milyen hamar szavazzák meg az ügybizottságot. Sokkal inkább egy újabb prioritás kijelölésről szólt a koronavírus válság idején, illetve arról, hogy a bizottság mennyiben tud egy optimista hangot megütni ebben a válságban, amivel alig, ha nem a szokásos reménységet próbálják táplálni, hogy az európai polgárok talán közvetlenül is meghallgatják az üzeneteiket.
Mennyire jellemezte óvatos tojástánc Ursula von der Leyen beszédét, hiszen az elmúlt években felerősödtek a hatásköri viták az EP, a bizottság és a tanács között, és mint említette, ez kampánybeszéd abból a szempontból, hogy ezen testületeknek, az Európai Parlamentnek és az állam és kormányfőknek is szólt.
Ugye nem véletlenül intézte a szavait ezekhez a testületekhez, hiszen a nagyobb változásokhoz azért nem csak, hogy a tanács, hanem akár magának a szerződés módosításának a hozzájárulása és a szüksége is lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk külpolitikával, amit felemlegetettem, egy konkrét javaslat volt, és azért bár sok mindent feldobott javaslatként, stratégiaként, de lecsapható jogalkotási kezdeményezés kevesebb volt benne. Ezek közül egy mégis arról szólt, hogy emberi jogi és szankciós kérdésekben vajon tud-e majd többségi szavazással dönteni a tanács a jövőben. Ugye ez egy olyan kérdés, ami gyakorlatilag azért a szerződésmódosítást jelenti, de egész biztos, hogy egy tanácsi határozatot igényel konszenzussal. Úgyhogy ilyen módon azért itt a labdát visszapattintotta egyes helyekre, vagyis elmondta azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabb az unió, a bizottság működése és az ottani tapasztalatok szempontjából. Nyilván itt mindenki versenyzik, a parlament elnöke is, a tanácsban lévő állam és kormányfők is, a biztosok, hogy ki az, aki a legjobban érti, vagy érteni véli az európaiak közösségét. És ez mindig nagyon érdekes, hogy egészen más értelmezések jönnek ki a vezető brüsszeli politikusok szájából. Ursula von der Leyen most ezt azért vette elő, mert hogy mennyire lassú az európai külügyi diplomáciai reakcióidő, és ezen szeretett volna gyorsítani, vagy gondolná, hogy gyorsulna, ha például ezt a többségi szavazási rendszert néhány területen a külügyekben is be lehetne vezetni. Tehát valahogy így lehet ezt értelmezni, hogy ez az intézményközi párbeszéd mit jelent ilyenkor.
Az elődeihez képest jobban kell, vagy kellett egyensúlyozni, akár a beszéden belül is, hiszen talán mondhatjuk azt, hogy speciális helyzetben van a német politikus, mert a kinevezése tulajdonképpen a különböző döntéshozó testületek közötti viták eredménye volt tavaly.
Az elődeihez képest jóval több egyensúlyozási feladata van von der Leyennek és az ő bizottságának. Egyrészt azért, mert eleve ennek a kabinetnek a megszavazása, az ő megszavazása az eddigi legkisebb többséggel történt az Európai Parlamentben, ami a parlamenti választás eredménye volt, hiszen a hagyományos nagy hármas koalíció összmértéke csökkent, tehát a konzervatív, a szocialista és a liberális frakciók mérete abszolút értéken csökkent. Tehát emiatt mindenképpen olyan pontokat is kell érintenie, és ezt már láttuk a tárcák elnevezésekor, amikor az európai életmódért felelős biztosi tárcát létrehoz, hogy próbál kommunikálni ezeknek a pártoknak a peremvidékeire is. Ez a mostani beszédében is részben érezhető volt. Tehát mit azon az antiszemitizmust is többször emlegette, aközben a migrációs új politikát, ami ugye azt jelenti, hogy a Juncker félének a bukását gyakorlatilag elismerik, azzal, hogy egy újat hoznak majd létre. Ebben azokat a szempontokat hangsúlyozta, ami már ugye azért egy ideje a bizottságban és a tanácsnál is a papírkupac tetején van, tehát hogy a kiutasítás, a gyors elbírálás és egy hatékonyabb kezelés a fő szempont, tehát nem kizárólag azon ment a hagyalás, hogy hogyan lehet majd minél több embert minél gyorsabban idehozni. Tehát ilyen szempontból lehet érezni a különbségeket, és azt is, hogy sokkal több politikai szereplőt kell tudni megszólítani von der Leyennek, mint az elődjeinek. Úgy is mondhatjuk, hogy politikai értelemben kényelmetlenebb a helyzete, vagy egy nagyobb koalíciót kell potenciálisan menedzselnie.
Az elmúlt évben mennyire sikerült elfogadtatnia magát az Európai Parlament azon képviselőivel, akik nem rá voksoltak? Mit lehet erről tudni?
Az az igazság, hogy a koronavírus válságban a brüsszeli hát konszenzusnak nem merném mondani, de azért a brüsszeli többségi véleménye az, hogy Ursula von der Leyeneket kevésbé lehetett látni, mint amennyire mindenki gondolta volna ezt szükségesnek és lehetségesnek. Tehát a korona alapján alatt nem annyira használtak ki a bizottság ezt a lehetőséget, hogy akár intézményi, akár személyi szinten építse magát vagy az elnökét. Ez egy érdekes kérdés, hogy miért alakult ez így, hogy ez karakterkérdése vagy intézményi jogi keretek nem tették lehetővé, nyilván ezt majd lehet elemezni még évekig szakdolgozatokban, de az biztos, hogy a parlamentben sem annyira Ursula von der Leyen-nel voltak elfoglalva, nyilván a zöld, a Green Deal, tehát azt, hogy hogyan zöldítjük Európát a jövőben, ez napirenden volt, ez egy közös témája az intézményeknek, mindenki akar zöldíteni, csak kicsit máshogy, van, aki gyorsabban, van, aki lassabban. De azért ez nem egy olyan téma, mint a migráció, ahol a zöld és piros álláspontok ütköznek kőkeményen. Ebbe ugye nem lépett bele. Tehát azt is mondhatnánk, hogy kevesebb polarizált témát húzott magára, ami viszont a jelenlegi média környezetben együtt jár egy kisebb láthatósággal.
Ez nem lehet, hogy annak tudható be, hogy nagyon korai volt még ez a válság, amit kezelnie kellett. Értem ez alatt azt, hogy megalakulása után pár hónappal már egy olyan krízissel nézett szembe az Európai Bizottság, amely az európai, de a világtörténelemben sem volt. Egy járványügyi helyzet, amit ráadásul egy igencsak erős gazdasági probléma is jellemzett. Ráadásul ugye a schengeni határok, az áruforgalom, az alapvető szabadságjogok is mind-mind megváltoztak, és mind-mind változtak jelentősen néhány hét alatt.
Így van, tehát ebben a kontextusban vették át a kormánybotot a Juncker-féle bizottságtól, és azt hozzá kell tenni, hogy ennek az eredményeképpen a válságból lehetőséget csináltak, és létrehozták végeredményben Európa első alkalommal közösen vállalt adósság terhét. Ugye ez azt jelenti, hogy ennek a 750 milliárdnak egy részét ugye közös adósságként fogja az összes uniós tagállam vállalni, ami eddig, de az elmúlt az euró évtizedeiben egyszer sem sikerült. Tehát gyakorlatilag azért az unió történetének egyik legnagyobb áttörése, hanem hát a mostani időszak egészen biztosan a legnagyobb áttörését ez alatt a bizottság alatt érték el. Hogy itt ebben kinek mekkora szerepe volt annak, hogy egyáltalán német az Európai Bizottság elnöke, és ugye itt a német ellenállás volt eddig a legszignifikánsabb a közös adósságvállalásban. Végül ugye ez aztán a hollandokra húzott vissza, osztrákokra és néhány kisebb országra, de csak átment ez a javaslat, ez egy óriási eredmény. A másik oldalról nyilvánvalóan tanultak a Juncker-féle bizottság tapasztalataiból, és azt a következtetést mondták le, ez nem volt törvényszerű, hogy ezt kell, de ők ezt mondták le, hogy a meredeken politikai kommunikáció a létező eszköztár, vagy az arányos eszköztár hiányában nem biztos, hogy célra vezető, ezért ők talán kevésbé politikailag kommunikálnak. Azt is mondhatnánk, hogy ha most itt távolról nézzük, hogy németesebb lesz a dolog, kicsit kevesebb beszéd, kicsit több eredmény.
És ez meglátszott a beszédben is? Ugye ez volt a tizedik ilyen beszéd. Hogyha összehasonlítjuk akár José Manuel Barroso, akár Jean-Claude Juncker hasonló szerepléseivel, érezhető a különbség?
Ugye, hát nehéz az összehasonlítás. Részben pont a koronavírus válság miatt is egy teljesen más kontextus van, a migrációs válság azért a Junckereknek nagyon meghatározta az utolsó időszakot. Tehát ilyen szempontból azért én óvakodnék az összehasonlítással. Kevesebbet beszélt ezekről az eredményekről, nyilván ezek fel vannak mutatva, de azért ezeket le is kell csapni. Tehát megint csak, ugye mondjuk a beszéd egyik részlete arra tért ki, hogy a közös adósságvállalásnál hogyan lehet a pénzt úgy felvenni, hogy azok aztán zöld beruházásokra menjenek valóban, és hogy tudjuk meghatározni, hogy mi számít ilyen zöld kötvénynek. Tehát, hogy látszik, hogy már inkább a következő lépésen gondolkozik, és a tervezésen, semmint azon, amin mondjuk a klasszikus választott politikai képviselők fogtak, hogy eddig mit ért el és mit tud felmutatni. Első évében van, most még a feladatokat soroltak, hogy sokkal inkább, mint azt, hogy az elmúlt néhány hónapban mire jutottak. És ez talán így is van helyén, hogy ezeket az arányokat tisztelted. Nagyon hosszú beszéd volt. Tehát egyébként sokat beszélt Ursula von der Leyen, és meglepően sokat beszélt a külpolitikáról, ahol ugye nincsen hatásköre, hát a bizottságnak szinte alig, de az egész uniós testületnek is ugye csak néhány területen konfenzusos. Úgyhogy ez volt mondjuk egy érdekes lépés a szokásos szerepből.
És vajon a helyreállítási alapnál, illetve akkor, amikor az Európai Parlament erről a 750 milliárdos csomagról dönt, mit lehet majd, vagy mit lehet látni, hogy a támogatások azok a hagyományos törésvonalakat a támogatók felülírják, átlépnek ezeken, és mondjuk inkább országonként, vagy inkább mondjuk így az adott állam igényei alapján döntenek. Szóval mennyire hozza össze, vagy mennyire változtatja meg a törésvonalakat ez a mostani helyzet, illetve a 750 milliárd reménye?
Hát nyilván ez itt a legforrókásabb üszeben. Tehát mindenki... akinek érdekel a régi törésvonalak fenntartása, az törekszik azoknak a bevésésére az új költségvetési keretbe, míg mások pedig egyértelműen ezeket újakkal akarnák felülírni. Tehát azt hiszem, ez a csata még nem ért véget, mert hogy itt tényleg a legkisebb részletekben lesz majd a megoldás, vagyis az, hogy pontosan mi számít zöld beruházásnak, mi számít infrastruktúra beruházásnak, ugye arról is beszélt, hogy ott is mennyit kell fejlesztenünk most akár a európai 5G-nek a hálózat kiépítésétől kezdve más területekig. Tehát nagyon-nagyon sok olyan apró részlet van, amit azért, hogy mondjam, az uniós hagyományok sok helyre el tudnak számolni, de nem mindegy, hogy a végén egyébként hova lesz ez elszámolva. Tehát ilyen szempontból ezek a csaták még folynak. Mondjuk azt is látni, hogy a kiberbiztonság területén voltak tervek először arról, hogy ez alapvetően európai döntéshozatal alapján lesz szétosztva ez a pénz, és aztán tagállami ellenállások hatására ez most már egyre inkább újra nemzeti hatóságokhoz kerül, vagy a nemzeti hatóságok által kijelölt egyéb nemzeti szervekhez. Tehát, hogy ilyen típusú hatásköri vitákkal van tele most a brüsszeli folyosók nagy része, mert hogy valóban ez az izgalmas, hogy ez a rengeteg pénz, ami jóval több, mint amiről eddig döntöttek, ez hogy kerül felosztásra, És itt alig, hanem területenként lesznek különböző kisebb kompromisszumok, és nyilván lesznek olyan trade-offok, hogy halászatot, számítógépet, vagy bármilyen más módon olyan tagállami koalíciók fognak kialakulni, akik az érdekeiket ki tudják egyensúlyozni. Mindez Nagy-Britannia nélkül. Tehát azért itt azt is mondhatom, hogy egy picit új torna feladványa van a tagállamoknak, hiszen most azért részben egy London nélküli életre kell berendezkedni, ami nyilván néhány régi hagyományos koalíciónak az egyensúlyát megbillentette.
Hogyan lehet majd a 750 milliárdos csomaghoz hozzáférni? Átutalják az egész összeget, természetesen az adott államnak járó egész összeget, vagy előre jól definiált projektekre fizetnek csak, be kell előre nyújtani, erre szeretnénk kérni a rendelkezésre álló pénzből 100 milliót, 200 milliót, és akkor fizet az Unió?
Hát erre még én most nem mernék válaszolni, hogy a végső megoldás az hogy fog kinézni, és arra tippelnék, hogy többféle zseb lesz, hanem többféle módon lehet lehívni. Tehát az uniós kompromisszumot 27-en akarjuk eldönteni, hogy mi legyen vacsorára. Ez azért mindenképp nagyon gondolját, hogy alapvetően hány ember szokta eldönteni a házában, hogy hány azt megvacsorát, és mi legyen a 27-en fogának eldönteni. Ebben az esetben ez azért egy elég nagy patchwork lesz. Tehát az, hogy itt egy streamlinolt megoldás legyen, nyilvánvalóan nem fogják átutalni ezt egy 27-ét a tagállamoknak. Ennél jóval bonyolultabb dolgokra számíthatunk, ahol nemzeti hatóság lesz ott nemzeti szinten, máshol ugye látni azt, hogy a Horizon programban hogyan épülnek be olyan kutatások, amik korábban azon kívül voltak. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon nagy újrarajzolások vannak, amik hozzáteszem még az itten intézményközi háborútól sem lesznek függetlenek, hiszen itt is még uniós szinten, tehát amikor Brüsszelben születik a döntés a pénzek kiosztásáról, akár ott is érdekeltek a szereplők, hogy ki az, aki majd több pénzről tud dönteni, és ki az, aki kevesebbről. Tehát, hogy most a közös agrárpolitika hogyan csökken, és hogyan növekszik mondjuk a informatikai gyógyszerészeti kutatások, illetve mondjuk a közös védelempolitika és fegyveriparnak a támogatása. Tehát, és ezek fölött kidisponál a különvédelmi alap, vagy pedig bevonják a szerveket, vagy beültetik az igazgatótanácsba a bizottsági képviselőt. Tehát itt nagyon-nagyon apró játékok mennek ahhoz, hogy ennek a kérdésnek a végső válasza érzékelhető módon kitisztuljon.
Egy dolog tűnik akkor talán csak biztosnak, már amennyire az biztos, hogy január 1-től ez is hozzáférhető lesz?
Ugye, hogy az unió életében mennek ezek a dolgok, a hozzáférhető az azt jelenti, hogy elindul a tervek felállítása, és ugye itt a költségvetések azok 2022-vel működnek, tehát ilyen szempontból azért bár elindul egy költségvetés, igen, de az, hogy a nagy programok mikor állnak talpra, és azokat sikerül-e ősszel formába önteni, és az egyéb politikai döntéshozat alig épületen a finom hangolásokat elvégezni, nyilván ez a szereplők érdeke, tehát van erre esély, hogy elindul az egész olyan sebességgel, hogy a jövő évben, amely már egytől, de már érzékeljük azt, hogy egy új költségvetéssel dolgozunk.
Visszatérve a beszédre, a korábbiakhoz képest több vagy kevesebb konkrétumot tartalmazott? Hogy látja?
Hát ha nagyon össze akarnánk hasonlítani mondjuk Junckerrel, akkor azért sokkal több mondjuk olyan konkrét említés van, ami nem túl gyakori egy európai bizottsági elnöktől. Tipikusan külpolitikában, tehát oroszokról, kínaiakról véleményt mondott, nem is akármilyet, mert elég kritikusat. Tehát ezen a téren egy bátor beszédnek tekinthető is a von der Leyen mostani beszéde. Junckerék és alapvetően a korábbi elnökök viszont szerettek jogszabálykezdeményezéseket bejelenteni, és itt nem, hogy ennek nem nagyon látni nyomát, hogy nagy jogszabályokat itt jelentettek volna be, de mondjuk pont a második legfontosabb bevetési területnek megjelölt informatika, információs eszközök online birodalom kérdésében, még a létező jogszabálykezdeményezést is annak a befejezését sem emlegette, tehát a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálytervezet neve nem hangzott el a beszédben. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy kinek címezte a beszédet. Ugye a jogszabálykezdeményezésekről és az itteni brüsszeli kódokról nyilván az ott ülő képviselőknek érdekes beszédet mondani, de tegyük hozzá, hogy azért egy majdnem üres parlament előtt volt, hiszen a Covid szabályokat betartva jóval kevesebb képviselő volt jelen. Tehát valószínűleg a beszéd célközönségét is egy kicsit máshogy mérte föl a mostani online-ra átállt időszakban, és a von der Leyen csapata kommunikációs tanácsadói, mint a korábbi bizottsági elnökök, akik sokkal inkább a brüsszeli buborékban mondták el ezt a beszédüket.
És azok, amik konkrétunként hangoztak el, számon kérhetőek? Ezek az elképzelések, ígéretek, vagy csak mondjuk így ötletek?
Mondjuk egy példát. Tehát ugye itt van ez a jogállamisági kérdés, hogy de költségvetéshez lehet a jogállamiságot csatlakoztatni, a jogállamisági kritériumokat. Ugye ez egy régi vita, Magyarországon különösen aktívan követjük, nyilván a lengyelek számára sem érdekelem. Ebben a kérdésben megint nagyon óvatosan fogalmazott Ursula von der Leyen, tulajdonképpen nem került egy mondatba, azt látjuk, hogy azt mondja, hogy ugye a bizottság nem sokára kijön az első jogállamisági jelentéssel minden tagállamról, tehát egyfajta ilyen rule of law monitoringgal, miközben a korrupciót és a visszaéléseket említette a költségvetéssel kapcsolatban, aminek majd a végére járnak. Ez ugye most is a hatáskör a bizottságnak. Tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon óvatosan fogalmazott azokban, amit, ahogy ön fogalmazta a kérdésben, számon kérhetően lehetne majd a jövő évben feltenni neki kérdésként, és sokkal több az olyan felvetés, akár most a többségi külügyi szavazási témákon túl, mondjuk a vakcina együttműködésekkel kapcsolatban, vagy pedig ugye azért a beszédhez képest hosszan kritizált antiszemitizmus, LBGT, kisebbségvédelem kapcsán, ugye ezek abszolút nem a bizottsági hatáskörök, ezek politikai kérdések, amiket nem lehet számon kérni. Tehát ilyen formán azért a kampánybeszéd jelleg hagyományos része is felfelkéremkedik.
Mennyire újak, vagy mennyire meglepőek akár az európai parlamenti képviselők, akár az állam és kormányfők, vagy a miniszterek, a tagállamok számára egy-egy mondjuk így bejelentés, vagy a beszéd egy-egy részei, ezeket a kulisszák mögött előzetesen közlik, akár a politikusokkal, akár az állami vezetőkkel?
Már hogy a beszédet megkapják-e azelőtt, hogy elmondják?
Hát vagy legalábbis azokat a részeket, amelyek jelentősebbek. Vagy tulajdonképpen mindenkinek néznie, hallgatnia kell ezt a beszédet, és akkor gyakorlatilag ott hallja először.
De hivatalosan biztos nem kapják meg, a gyakorlatban nyilván van formális és informális szivárogtatás is, de most egy nagyon szép kommunikációs kampányt épített föl von der Leyen csapata, tehát Twitteren itt ott voltak részletek arról, vagy voltak sejtetések, hogy miről akar beszélni az elnökasszony, és gondolom, hogy megvannak azok a csatornák, ahol értesülhettek arról, hogy mi lesz benne, mi ne legyen benne, sőt, ez fordítva is működik. Hát azért a valóság az, hogy lobbiznak azért, hogy mi az, ami bekerülhessen, vagy mi az, ami ne kerüljen be egy ilyen beszédbe. Tehát ez egy politikai kompromisszum eredménye, amit a bizottság elnökének is helyzetéből adódóan azért meg kell beszélni többekkel. Tehát ugye a bizottsági elnök is találkozik rendszeresen a parlament elnökével, tanácselnökével, tehát itt azért a nagy figurák között egy abszolút rendszeres kapcsolattartás van, ahonnan azért származik az, hogy mire kell hangsúlyt helyezni a brüsszeli buborék szempontjából, és mi az, ami Ursula von der Leyen saját politikai agendája, vagy a német agenda szempontjából fontos. Úgyhogy egy ilyen eredményeképpen áll össze a beszéd, és ez az, amit hát nyilván mindenki utána a saját tükrében reagálhat, hogy szépen fogalmazzak, tehát mindenki megtalálja rajta azt a fogást, amiben el tudja mondani, hogy mondjuk ugye Max Weber megdicsérte von der Leyent, hogy az oroszok kapcsán előkerült ugye ez a bizonyos európai Magnitsky törvény, hogy milyen jó, hogyha elvek mentén tudunk politizálni, ugye érzékeljük, hogy ez a néppártban most egy kardinális kérdés, részben még a párton belül is megosztó kérdés. A másik oldalról pedig nyilván az ellenzék, tehát a nem néppárti emberek minél távolabb vannak a néppártól, annál inkább megtalálták, hogy miért nem említette, és akkor itt a pontos rész kitölthető a pártok saját programja szerint a bizonyos dolgokat. Úgyhogy ilyen szempontból ez hasonlóan működik a nemzeti politikához, tehát ez egy politikai kommunikációs aktus első helyen, és így is kezelik. Nyilván ennek vannak finomságai, amik aztán átmehetnek jogalkotásba, de nem akkora esemény, hogy ez meghatározzon egy óriási változást mondjuk a bizottság jogalkotási programjában. Tehát erről abszolút nincsen most sem szó.
Központi helyen volt a gazdaságélénkítő csomag, a 750 milliárd eurós Next Generation EU, vagyis a helyreállítási alap, más néven a következő nemzedék EU helyreállítási program. Ezt már néhány perccel ezelőtt említette, sőt, több részletet is elmondott erről. Ugyanúgy, ahogy ugye az Európai Bizottság elnöke szinte el is költötte a beszédében ezt a pénzt, beszélt a zöld beruházásokról, a digitalizációról, döntően ezzel élénkíteni az európai gazdaságot. Ez a rendelkezésre álló összeg nagyjából 50-60%-a lesz, legalábbis ezt mondta a bizottság elnöke. Volt új elem az elmondottakban, amit erről az alapról mondott Ursula von der Leyen?
De ennek a értelmezési kerete az annyiban változott, vagy határozottabb formát öltött, hogy egyértelműen esélyt lát abban, hogy a koronavírus miatti gazdasági mentőcsomagot a Green Deal-be forgassuk vissza. Tehát ami változott, és ami felkavarta az állóvizet, főleg a német sajtóban nagy hullámokat vert, de mindenütt azért emlegették, ez a bizonyos CO2, tehát széndioxid kibocsátási célszámoknak az emelése, ugye ez most 40-55%-kal javasolta emelni, hogy aztán 2050-ig valóban karbonsemleges legyen majd az európai ipar. Tehát mondjuk ilyen szinten, hogyha azt vesszük, hogy egy új célt állít, vagy javasol állítani a bizottság, akkor azért ehhez egész biztos, hogy erőforrásokat kell biztosítani, és itt jön ugye az érvelése a politikus von der Leyennek, aki azt mondja, itt is korábban is, hogy ez viszont munkahelyeket fog teremteni. Tehát miközben a válság nyilvánvalóan el is visz munkahelyeket, aközben a zöld Európa, a Green Deal, az képes lehet arra, hogy olyan iparágokban, amelyek eddig nem léteztek, vagy alulfinanszírozottak voltak, azokat toljuk meg közösen európai forrásokból, és ezekből hozunk létre új munkahelyeket. Ez tulajdonképpen egy érhető koncepciónak tűnik. Nyilván ennek mindig vannak globális piacvédelmi aspektusai, de hát jelenleg úgyis a protekcionizmus felé megy a világ, tehát lehet, hogy emiatt nem is kell annyira aggódni a von der Leyennek.
A 30-ról, pontosabban a 40-ről 55%-ra emelt kibocsátási cél, amit 2030-ig kellene elérni, legalábbis az Európai Bizottság elnöke szerint, szinte azonnal ellenérzéseket, vagy legalábbis tagállami nem tetszést, aggodalmat jelentett, akár Lengyelország számára is, de ugye Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a 750 milliárd eurós alap 37%-át közvetlenül zöld megállapodásokra kell, vagy szeretné fordítani. Jelentős ez? Jelentősebb, mint amire számítani lehetett?
Leginkább annak van jelentősége, hogy ezt kimerjük jelenteni, hogy az alap egyharmada gyakorlatilag az ilyen beruházásokra kell, hogy menjen. Tehát ez az az összekötés, amit politikailag próbált meg munkahelyteremtéssel megindokolni. Tehát ennek abszolút van jelentősége. Itt nyilván nem jelentéktelen az sem, hogy megpróbálja ezzel a tagállamokat befolyásolni a saját pénzeik elköltésében. Tehát ez nem zárja ki, hogy a maradék kétharmadot ehhez csatlakozóan, vagy hogyan tudják majd úgy felcímkézni, hogy ehhez közelebb esően kelljen elkölteni. Úgyhogy ennek van politikai súlya is, és nyilván pénzügyileg sem apró tétel, tehát ebből a szempontból ez egy nagyon fontos politikai üzenet, hogy kimerjük jelenteni, hogy igen, egyharmadot hele kell elkölteni.
Sőt, ugye a hitelfelvételt is a zöld beruházásokhoz köti, vagy kötni, mert hogy azt mondta, hogy ha 30%-át a 750 milliárdos alapnak zöld kötvények kibocsátásából finanszírozná, vagyis tulajdonképpen duplán is megkötni a tagállamok kezét, ha jól értem.
Így van, de a kötvényvásárlás az nem biztos, hogy tagállamokat fog jelenteni, tehát kérdés, hogy itt a globális pénzpiacon ez hogyan fog menni, de ennek az egész műveletnek az a célja, hogy a lehető legkedvezőbb hitelkonstrukcióban, ugye az egyébként gyengébben hitelezhető tagállamokat is egy erősebb védőernyő alá is kedvezőbb kamatfeltételekkel kaphassák meg ezeket a pénzeket. De így van, tehát hogyha ezek a befektetések valóban ebben a formában tudnak elindulni, akkor azért ez nemzetközileg is egy példaértékű mutatvány, márpedig pont ezt hangsúlyozta, hogy mondjuk egy Kína méretű országnak és gazdaságnak szintén ideje lenne példát mutatni, és nem pedig vagy nem betartani, vagy minimálisan betartani a nemzetközi egyezményeket, mondjuk a klímaváltozás területén. Tehát itt azért mindig megvan a mai napig érezhetően az, hogy szeretnék az Európai Uniót a nemzetközi példának is odaállítani, és azért kísérletezünk olyan megoldásokkal, amelyeket mondjuk más államok még nem próbáltak ki.
A beszédnek ugye a digitalizáció is egy nagyon fontos területe volt, és úgy kötötte össze ezt a két területet az Európai Bizottság elnöke, hogy szintén erről a 750 milliárd eurós alapról azt mondta, hogy annak a 20%-át digitális területre kell fordítani. Gyakorlatilag elkezdenének valamifajta európai digitális ökoszisztémát kialakítani? Mert azt is mondta a bizottsági elnök, hogy az európai digitális felhőt szeretné létrehozni.
Így van, elektronikus személytől az európai digitális felhőig. Hát ez egy hangyányit megkésett történet a bizottság részéről is, ahogy a tagállamok sem tettek eleget azért az elmúlt 10 évben. Tehát ugye itt már európai felhők vannak abban a technikai értelemben, hogy a legnagyobb amerikai cégek idehozták a szerver szolgáltatásukat, hogy a kontinens fizikai területéről belül tudják mondjuk a GDPR-nak megfelelő teljesítést nyújtani. Tehát ez egy érdekes és nagyon izgalmas nemzetközi csata, amit nem csak Kínával, hanem legalább annyira az Egyesült Államokkal is vív Európa és az Európai Unió. Ebben a digitalizáció, azt azért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy tehát ez nem csak a fancy startupokat jelenti, és azt, hogy lesz-e európai Facebook, ez egyben egy kőkemény adójogi kérdés, tehát hogy hogyan tudunk adóztatni az online térben zajló szolgáltatásokon, lásd Google, Facebook és a többieket, hogyan lehet rendes adózásra bírni, ugye ez itt a írországi Apple esetben is óriási hullámokat vett sok éven át, ha mostanáig. És egyben egy nemzetbiztonsági kérdés, tehát hogy hogyan lehet akár az adatokat, akár a, ugye szépen úgy mondjuk, hogy business continuity, tehát a szolgáltatások folytonosságát és a kritikus infrastruktúrát megvédeni. Tehát itt a digitalizációról, amikor beszélünk, akkor azért ezek mind benne vannak, ahogy gyakorlatilag az egész hardware-ipar politika is ott van emögött, hogy hogyan tudunk úgy standardizálni, hogy az mondjuk globálisan a szövetségeseinkkel együtt azért a versenyelőnk biztosíthassa az európai cégek számára. Éppen ennek kapcsán is egyébként kijött a beszédre időzítve egy javaslat, amit egy japán, egy német és egy amerikai intézet terjesztett elő azzal kapcsolatban, hogy a technikai standardizációban kéne ennek a három területnek, az euróatlanti térségnek, Japánnak, Dél-Koreának összefogni, és bizony úgy menni előre, hogy ezzel mondjuk Kínát azért a piaci elérésről kicsit kijebb tudják szorítani. Úgyhogy itt, tehát ez egy hihetetlen érzékeny politikai terület, ez már nem az, mint 5-6 éve, amikor elmondtuk, hogy az ipar 4.0 milyen fontos, ez most már mindent érint, tehát adózást, munkahelyet, ugye látjuk, hogy most már azt is érint, hogy a távmunkában ki hol adózik, nem ott adózik, ha eddig adózott esetleg, tehát elképesztő izgalmas távlatokat nyit, és hát rengeteg politikai meghívót is jelent ez különböző vitákra és törésvonalakra.
Hatással lehet ez a transzatlanti, pláne gazdasági kapcsolatokra? Mert ugye említette, hogy amerikai szerverekről van szó, hogy a GDPR miatt telepítették ezeket a szervereket az Egyesült Államokból Európába, valószínűleg nem kis összegért, vagyis amerikai gazdasági érdekeket is sért, vagy sérthet az európai digitális ökoszisztéma kialakítása, ami viszont, mint említette, Európai Uniós szinten nemzetbiztonsági kérdés is.
Így van, kőkeményen érint amerikai érdekeket, amikor ugye a franciák belengedték ezeket az adózási kérdéseket, és azt, hogy amerikai nagyvállalatoknak adót kell fizetni a Franciaországban befedett reklámköltések vagy más pénzek után, akkor Trump azonnal szankciókkal fenyegetőzött. Tehát ez a jelenlegi adminisztrációval és Fehérházzal az USA-ban egy különösen érzékeny pont, de egész biztos, hogy ugye az amerikai cégek is láthatóan elkezdték a kormányzati kapcsolatokat a Fehérházzal ápolni, eddig is voltak rosszak, de ugye a TikTok felvásárlás esetére bekészülő Microsoft példája mutatja, hogy itt azért kőkemény együttműködés van amerikai kormányzat és a nagyvállalatok között, ha külhoni, külföldi akciókról van szó. Úgyhogy itt Európának azért lépéshátránya van, de inkább azért, mert nincsenek ilyen nagyvállalatai. Tehát ezeket kifejleszteni, ugye minden tanulmány, ami Baradási Albert László nyomán a bizonyos skálafüggetlen növekedésről szól, az azt mutatja, hogy ez exponenciálisan nehezebb, hiszen akik először voltak itt, azok tudták a legnagyobb teret elfoglalni, és a későjézőknek nem arányosan kevesebb, hanem annál jóval kevesebb tér és levegőjük. Úgyhogy Európának ebben a tekintetben lehetnek partnerei, Japán, vagy egy picit másfelé kapcsolatva, ugye Kína is nem jönne számításba nemzetbiztonsági szempontból. Úgyhogy hát egy nehéz helyzetben vagyunk, és ebből egy gazdasági válság kellős közepén idézőjelben kifinanszírozni magunkat, hát közel sem egyértelmű. Tehát marad a jogszabályalkotás, és ennek egy jó példája, hogy azért egy jogalkotással, egy GDPR-ral képesek voltunk azt elérni, hogy amerikai cégek elkezdjenek alkalmazkodni. Tehát azt hiszem, hogy a bizottság is ebben gondolkozik, hogy Németországhoz hasonlóan, de azért jogszabályokkal még mindig lehet olyan bizonyos értelemben a cégek közötti egyenlőséget egy picit még pofozni, hogy az segíthesse az európai versenytársakat.
Nagyjából fél órával ezelőtt azt mondta, hogy meglepően sokat beszélt az Európai Bizottság elnöke külpolitikáról, és ezen részen, amikor a külpolitikáról volt szó, a beszédében némileg szokatlan gesztust tett az Egyesült Államok felé, megemlítette, hogy a transzatlanti kapcsolatok mennyire fontosak, milyen hagyományosak, és mennyivel szorosabbra szeretné fűzni a viszonyt a Fehérházzal. Ez lehet egy válasz is arra, hogy igen, lesznek itt gazdasági súrlódások, lesznek itt problémák, de próbálta a beszéd egy másik részében biztosítani Amerikát arról, hogy egyébként Európa barátságos?
Hát emellett ugye azt is elmondta, hogy mondjuk Európában nincsen Europe First politika, vagy van Amerika First politika a Trumpi értelmezésben. Tehát azt is mondanám, hogy amit az egyik kézzel adott, azt a másikkal elvett, vagy hát sokkal inkább ez a hagyományos nyugat-európai nyilatkozat volt, amiben persze elmondjuk, hogy fontosak a transatlanti kapcsolatok, de azért nyilván nekünk is meg kell tudni védeni a saját piacainkat, saját adatainkat, és ez egyre világosabb, hogy a Trump adminisztráció attitűdje igazából ehhez szinte hozzásegíti az itteni ébredést és szervezést. Tehát nem mondanám azt, hogy Trump erejé csak a kinyújtott kéz politikája volt látható, ahogy egy nagyon-nagyon kemény megjegyzést szúrt oda a úgynevezett vakcina nacionalizmusra az Atlanti-óceán túloldalára. Tehát úgy azt is mondhatjuk, hogy Trumpot kritizálta, de közben Amerikával azért szeretne jobban lenni. Úgy is mondhatjuk, hogy ilyen egy novemberi elnökválasztás, amin azért lehet, vagy nem lehet fordulat, de mindenképpen van egy fordulat lehetőség, és az is tény, hogy még akkor is, ha Donald Trump megnyeri újabb négy évre a Fehérházat, azért az alkotmány szerint utána is lesz Egyesült Államok, tehát Európa is itt van már egy ideje, úgyhogy itt hosszú távú kapcsolatokra is kell gondolni.
A vakcina nacionalizmust említve azt mondta, hogy ez nagyon veszélyes dolog, mert rengeteg ember életét jelentheti, legalábbis rengeteg ember halálát okozhatja.
Ugye a vakcina nacionalizmus a megtestesülése a Fehérház és a nyugat-európai fővárosok közötti különbségnek. Ugyanis az alapvető axióma, amit von der Leyen is felidézett, de halljuk Nyugat-Európából, az az, hogy a legszegényebb vidékeket kell megsegíteni vakcinával, hiszen ha a vírus ott tovább él, akkor úgy is eljön a világ többi vidékére, így a miénkre is. Míg ugye Donald Trumpéknál sokkal inkább arról van szó, hogy az amerikaiakat beoltjuk, és utána minden jó lesz. Ugye azt is látjuk, hogy az oltás természete az nagyon-nagyon nagy valószínűség szerint nem olyan lesz, hogy egyszer valaki megkapta és utána örök életére immunis az összes koronavírusra, hanem ennél sokkal gyengébb, sokkal szűkebb hatáskörű oltások látszódnak a horizonton, legalábbis amit eddig tudunk róluk tudományosan. Úgyhogy tehát ilyen szempontból az európai álláspontnak azért vannak érvényes pontjai, hogy ez valóban egy globális probléma, ugyanolyan globális probléma, mint a klímaváltozás. Ez bizonyos értelemben, mint a migráció, amit nem lehet már lokálisan kezelni, tehát nem arról van szó, hogy egy országban, Észak-Afrikában milyen a társadalmi helyzet, hanem az, hogy a vízhiány, a mezőgazdasági területek termelékenységének csökkenése, akár most látjuk mekkora vita van a Nílus vízfogalma kapcsán, Etiópia és Egyiptom között, tehát ezek mindig generálják a később menekülté váló embereket, amik azért már globális problémákhoz kötődnek. És ugye erre reagál von der Leyen azzal, hogy a multilateralizmust próbálja visszahozni, vagy azt mondani, hogy ennek van értelme, hogy dolgozunk a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet és a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetnek a újra generálásán, újra élesztésén, még akkor is, hogyha erre most Washingtonban kisebb az igény.
És bejelentette azt is, hogy össze fogja hívni a G20-ak olasz elnökségével a legfejlettebb ipari államokat jövő nyárra egy világszintű egészségügyi csúcs találkozóra. Kinek szól ez a bejelentés? Az uniós polgároknak, mert azt akarja mutatni, hogy a közösség világpolitikai tényező, kezdeményező, vagy éppen ellenkezőleg kifelé akarja inkább ezt az üzenetet közvetíteni?
Ugye befelé is történt egy üzenet közvetítés azzal, hogy a Europe for Health, tehát Európa az egészségért kezdeményezést emlegette, és azt, hogy Európának a koronavírus idején mit kell megtenni a saját polgáraiért. Ugye itt részben az Európai Járványügyi Központ is látható megerősítést kapott, illetve az európai gyógyszerkutatások is kaptak bizottsági támogatást. És ugye ez a csúcs részben ennek a gyógyszeripari versenyzésnek az egyik leképződése. Ugye többször megpróbálkoztak európai vezetők globális típusú összefogással a vírus elleni gyógyszerfejlesztésekben, és ezek azért áttörést nem hoztak. Tehát ugye ez egy nyár előtti történet volt, amikor ilyet igyekeztek összekalapálni néhány milliárd euró értékben, és bár voltak nem európai országok, akik beszálltak harmadik országok, azért ez nem lett egy áttörés, de hát nyilván itt sem USA, sem Kína nem annyira érdekelt ebben. Tehát ez az európai vezető, globális vezető szerep kísérletezgetése egy nagyon izgalmas dolog. Nem biztos, hogy most pont ez a csúcs rögtön az áttörést hozza meg, de egy olyan eszköz, amivel kell és lehet is élni. Tehát érdemes azt megnézni, hogy majd az európai tagállamok mennyire hajlandók ennyi egységesen beállni.
Ugyanúgy, mint ahogy meg kiderül, hogy mennyire támogatják egységesen az erősebb európai egészségügyi uniót, amit szintén a bizottsági elnök mint egy szükséges újnak nevezett. Mit jelentett ez a gyakorlatban az erősebb európai egészségügyi unió?
Ugye egyrészt, amit jeleztem, hogy a létező európai ügynökségek, ugye az ügynökségek azok a szervek, amelyek nemzeti kivárosokban találhatók, de alapvetően a bizottság alá rendelten működnek, de Bécsben az emberi jogi ügynökség, vagy minden fővárosban jut egy-kettő. Ugye ezek azok, amelyek közül az egészségügyben résztvevő ügynökségeket lehet tovább támogatni akár holnaptól. Az, hogy a tagállamok fognak-e úgy a felhatalmazást adni az unió számára, hogy az egészségügyi ellátórendszerekben más területen, akár adatcsere, akár bármilyen más közösködés legyen, ez legalább egy olyan jogtechnikai ugrást jelent, mint a külpolitikában többséggel döntést hozni. Tehát ezt kérheti, lehet javasolni, lehet erről papírokat készíteni, de ez egy külkemény tanácsi döntés lesz, tehát ez egy politikai felkiáltás. Emellett persze vannak azok az úgynevezett mechanizmusok, ahol a tagállamok egymásnak felajánlhatnak dolgokat, és ugye ez az, amiben Ursula von der Leyen szerint is a koronavírus első hónapjaiban nem igazán teljesített jól az európai tagállamok közössége, mert nem mentünk az olaszok segítségére időben. Tehát ezek létező mechanizmusok, amiket meg lehet tölteni tartalommal, ha és amennyiben a tagállamok akarják. Tehát ez megint egy másik történet, és az, hogy most a jelenleg létező kétkártyás rendszer, hogy a sürgőségi ellátást mindenki kaphat, akkor, hogyha biztosítva van már egy tagállamban, bármelyik másikban is. Nyilván ezeket lehetne tovább kiterjeszgetni, de hát egyelőre erről tagállami szinten szerintem még nincsen szó.
Nagy vita lehet egy másik elhangzott ötletből is. A bizottság elnöke jogalkotási javaslatot ígért egy európai minimálbérkeret kidolgozásához. Mennyire lehet ez népszerű a tagállami vezetők körében? Mire számít?
Ugye nagyon érdekes, hogy tehát az egészségügyi közösködés, illetve a minimálbér típusú közösködés, ezek végső soron mind oda vezethetnek, amikor a teljes munkajogi egészségügyi szabályozást egy európai kalap alá lehet, vagy kellene vonni. Úgy is mondhatnám, hogy ezek olyan dolgok, amiket külön-külön nagyon nehéz egybehangolni, mert automatikusan magukkal hoznak olyan problémákat, amik azért mondjuk, ha lenne is alapjövedelem, ilyen típusú minimálbér, vagy sem aztán alapjövedelem minimálbér, vajon akkor az adókulcsok hogyan változnak? Ez adómentes minden tagállamban? Akkor már adózási kérdés is van. Tehát, hogy rengeteg olyan dolgot hoz magával egy-egy javaslat, ami szerintem politikailag érdekes a bizottságnak, hogy ezeket a vitákat megnyissa, és nyilván akkor ezekről lehet a következő egy évben, másfél évben visszaebben beszélgetni, fel lehet térképezni azt, hogy hol vannak nagyobb kisebb ellenállások, és azután lehet majd egy valódi konkrét javaslatot letenni az asztalra, elindulva afelé, ami a bizottságnak mindig is célja volt, hogy próbáljon nagyobb harmonizációt elérni.
Ez azt is jelenti, hogy az európai minimálbérkeret az nem, hogy évek kérdése, de akár lehet, hogy fél évtized kérdése, mire ebből valóság lehet bármilyen formában?
Hát ennél sokkal kisebb jelentőségű kérdések is el tudtak tartani évekig, tehát azt gondolom, hogy van arra politikai esély, hogy ez nem most születik meg, de hát vegyük azt, hogy a koronavírus válság azért egy rendkívüli válság, tehát kérdés, hogy ez a külső nyomás mire lesz elegendő, illetve hogy egy minimálbérkeret mondjuk egy egyébként rohamosan növekvő, mondjuk elhúzódó koronavírus válság miatt rohamosan növekvő munkanélküliség ideje mire elég. Tehát azért ezek más-más kérdések, és nyilván egy ilyen minimálbérnél akár mekkora lesz ez a minimálbér, biztos, hogy lesz olyan tagállam, ahol ez nagyobb a mostaninál, lesz volna kisebb a mostaninál, tehát ez mindenképpen társadalmi feszültségekhez vezet, és megint csak kérdés mondjuk az európai mobilitásra gyakorolt hatása, hogy akkor ez hogy fogja érinteni a dolgozókat, akik eddig más tagállamokba mentek, és milyen érdekeik vannak egyébként a befogadó tagállamoknak abban, hogy a munkaerőt maguknál tartsák. Tehát ez egy óriási lavinát nyit meg.
Összegezve, milyenek voltak a reakciók, hogyan értékelték a beszédet, illetve annak tartalmát?
Azt el lehet mondani, hogy nincsen olyan kiszólás benne, ami egységesen mondjuk a politikai paletta nagyobb részén megrökönyödést látott volna ki, tehát ilyen szempontból egy pacifikált beszéd volt, és az is biztos, hogy elhangzott benne rengeteg olyan politikai kiáltvány, ami az Európai Tanácshoz és az Európai Parlamenthez szólt, tehát a brüsszeli intézményközi együttműködésen belüli üzeneteket lehet benne látni. És azt talán harmadik részben még tegyük hozzá, hogy látszik Ursula von der Leyen törekvése, hogy a fiatalokat is igyekezzen megszólítani, ezzel a híres példával, amikor a két olasz kislány háztetőn teniszezett a koronavírus válság alatt, ezt ugye Twitteren és máshol is közzétették, tehát igyekeztek olyan képeket tenni a beszédbe, ami legalább a fiatalok számára releváns, érdekes lehet, hogy ez a következő generációja az ifjúságnak vajon hogyan fog beszállni az európai közpolitikába és a közjó kialakításába. Úgyhogy szép beszéd volt, izgalmas beszéd volt, nem vert akkora hullámokat első körben, mint mondjuk Juncker néhány korábbi beszéde.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Feledi Botond külpolitikai elemző volt Brüsszelből telefonon. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!